A mostani szombat neve Sabbat Behalló Teha, és Mózes negyedik könyvében a 8. fejezettől kezdődik ez a rész. Viszonylag hosszú szakaszról beszélhetünk, hiszen egészen eltart a 12. fejezet utolsó verseiig. És elég sok minden történik ebben a részben. Kezdődik azzal, hogy a 8. fejezetben olvasunk az aranygyertyatartókról, amelyről kapta a szombat a nevét. Az első versben ezt olvassuk. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak, és mondd meg néki, mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a 7 mécs. Mikor felrakod, vagyis behállottehá. Mit is jelent ez az egy mondat? Mit jelent az, hogy mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a 7 mécs? Miért szükséges ezt kiemelni? És vajon miben lesz súlyos ez a szakasz? Mi az, ami tulajdonképpen meg fogja határozni ennek az egész 4 fejezetnek a tartalmát és egy vezérfonalat fogadni? Mi ez a felrakás? Miért fontos, hogy amikor felrakod a mécseket, miért fontos a mécseknek a kiemelése, magának ugye a felrakásnak a kiemelése, és miért fontos az, hogy a gyertyatartó elé világítson? Bizonyára, ha ezt így kiemeli, akkor üzenni kíván ez a rész is. A fordításban úgy tudnánk jól visszaadni, hogy amikor felrakod, inkább mondanánk azt, hogy amikor világosságba helyezed, vagyis amikor meggyújtod, vagyis amikor láthatóvá teszed a fényeket. Ugyanis azt kell elképzelnünk, hogy a menóra az készen van, az már megvan, és a menórát aktivizálni kell, működésbe kell hozni. Ez pedig akkor történik, amikor fellobbannak a fények. És tulajdonképpen ez az, ami meghatározó lesz, amikor felrakodban, hogy fellobbantod a mécseket, fellobbantod a fényt. Mert eddig a menóra, mint gyertyatartó, üresen állt, nem funkcionált. Viszont a fények lángra lobbantásával, aktivizálásával, meggyújtásával működésbe hozza a menórát. Miért fontos ez? Csak akkor működhetett a szentélyben a szolgálat, amikor a menóra fényei égtek. Amikor nem égett a menóra fénye, semmiféle szolgálat nem lehetett a szentélyben, és a papok nem funkcionáltak. Izrael történetében volt időszak, elég sokszor, amikor egyszerűen nem éghetett a menóra. Nem éghetett és nem működhetett az Isten tisztelet, az áldozatok bemutatása, nem tudta megélni a nép a törvényt. Mert idegen uralom alatt volt, mert éppen mondjuk a görög-szír uralom alatt volt, vagy éppen a rómaiak uralma alatt volt, vagy éppen még ott sem volt helyileg, és elvitték Babilonba, és a szentély elpusztult, és a menóra üresen állt. Amikor nem ég a menóra mécse, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs Isten tisztelet, és egyfajta szimbólumot is jelképez, nincs ott Isten. Nincs ott az isteni jelenlét. Az isteni jelenlétnek az életbe lépése az, amikor a menóra lángjai égnek. És amikor ezek a fények világítanak, ez mindig biztosította Izrael fiai számára azt, hogy működik a szentély, hogy a hitéletük működik, hogy meg tudják tartani mindazt, amit Isten kért, hogy köztük van. És mi az, ami fontos ebben? Meg kell gyújtanod a mécseket, te lobbantod fel a menóra lángjait. Sokat beszéltünk erről az elmúlt időkben, az elmúlt években, amikor a Behalló Teha szakaszhoz érünk, hogy igen, a lángokat mi lobbantjuk fel. Nekünk kell aktivizálni, nekünk kell a hitéletünket aktívan megélni, és akkor ott lesz az isteni jelenlét. Ha mi nem foglalkozunk vele, csak üresen áll a menóra. Akkor van egy kirakat életünk, van egy kirakat keresztény életünk, zsidó életünk, de nem ég benne a láng. A láng az, ami élővé teszi, és ezt mi gyújtjuk meg. Áronnak kellett meggyújtani. És még egy érdekes dolog van, amire felhívja a figyelmet, hogy a gyertyatartó elé világítson a hét mécs. Az ember vizuálisan elgondolja, hát hogy nézzen ez ki? Nyilván, ha meggyújtunk egy gyertyát, akkor az megvilágítja a körülötte lévő teret, és hogyha egy hétágú gyertyatartót gyújtunk meg, ami nagyobb, mint egy emberi méret, tehát jóval magasabb és szélesebb, akkor az még inkább fényt fog árasztani, de meg van szabva, hogy hova árassza a fényt. Elméletileg ugye maga köré árasztja ezt a fényt, de ez a menóra úgy volt kialakítva, és úgy kell elképzelnünk, hogy a szentek szentje felé, tehát a frigyláda felé világított. És a fényt azt arra felé árasztotta. A szentek szentje felé ment a fény. És nem kifelé, tehát nem a bejárat felé, a szentély felé, vagy az udvar felé, ahonnan beléptek, tehát nem kifele világított, nem kiáramlott a fény, hanem ez a fény bent volt, és még inkább befelé áramlott a frigyláda felé. Miért fontos ez? Miért akar Isten ezt, hogy ez így világítson, és arra áradjon a fény? Miért kell a frigyláda felé árasztani a fényt? Miért kell a szentek szentje felé világítani? Hát Isten maga a világosság. Miért kell még inkább menórával megvilágítani, hiszen már maga a szentek szentje olyan atmoszférával bírt, hogy ott van az isteni jelenlét. Mégis szükséges, hogy ez a fény ne kifele menjen, nem kifelé árad a szentélyből, hanem befelé árad a szentélyen túl a szentek szentjébe. És ez azért fontos, mert ezzel is Isten felhívja a figyelmet arra, ami a nép feladata. Az isteni fényt kell tovább vinni. És ez csak úgy tudja a nép árasztani, hogyha egy valamire, egy valami felé koncentrál, ez pedig a szentek szentje, a szövetség ládája, a frigy láda, és benne Isten kijelentett törvénye. Mivel meghagyta a népnek azt, hogy ők világosságként legyenek jelen ebben a világban, és vigyék Isten törvényét, ezért erre is felhívja a figyelmet, hogy hogyan fogják tudni ezt képviselni. Csak is úgy, hogyha a fény egy valamit világít meg, és ez a szövetség. A szövetség kötésnek a jele, a jelképe, a frigyláda, a törvény. Hogyha nem ez a kiinduló pont, és ami felé haladunk, és a cél, akkor a nép saját fényeket fog használni, saját menórákat gyújtogat, és kifelé akar világítani, a népeknek akar világosságot mutatni, holott a népeket kell idehozni e felé, a világosság felé. Nem kifelé kell menni, úgymond misszionálni, mert nem ez a feladat, hanem be kell hozni a világosságba az embereket. Be kell hozni, hogy a tekintetüket, a szemüket, a figyelmüket egy pontba irányítsák. És nem kivinni kell, hanem behozni kell. Ez egy óriási különbség és szemléletbeli változás, és egy szemléletbeli különbség, a zsidóság és kereszténység között, míg a kereszténység kifelé akar menni, és mindenkit téríteni, és mindenkit megkeresztelni Jézus nevében, addig pont az ellenkezőt kéri itt a néptől Isten, hogy hozzátok ide a népeket. És valahol pont ez lenne a feladat továbbra is, hogy nem kimegyünk és megmondjuk a tutit az embereknek, hanem befelé visszük az embereket az isteni jelenlét felé, hogy megmutatjuk, hogy a fény forrása hol van. Hogy oda vezetjük a fény forráshoz, hogy rátaláljon arra, hogy mit jelent szövetséget kötni Istennel. Nem Isten megy ki a szentélyből, nekünk kell bemenni a szentélybe. Mindig hozom a ketté hasadt Kárpitnak a hasonlatát, amikor Jézus halálakor megnyílt a szentek szentje. Ezért nyílt meg, hogy mindenkinek ott a lehetőség arra, hogy bemenjen, és a szövetségben legyen Istennel. Nem azért nyílt meg, mert most már nem funkcionál továbbra úgy, ahogy eddig, hanem azért nyílt meg, hogy mi menjünk oda. Nem ő lép ki, mi megyünk oda. Mi közelítünk először, nekünk kell lépni először. Nem véletlen a proféciákban is, hogy közeledjetek Istenhez, és aztán ő is közeledni fog hozzátok. Az ember teszi meg az első lépést. Mi azt gondoljuk, hogy Isten teszi meg. Nem. Az ember kell, hogy megtegye. És erre utal az első része tulajdonképpen ennek a heti szakasznak, ami a kiinduló pont, hogy igen, fel kell tennünk a mécset, igen, világítanunk kell a szentély felé, és oda kell úgymond szegeznünk a tekintetünket, oda kell összpontosítanunk, mert oda kell bevonzani majd a népeket, hiszen ezt kapja Izrael feladatául. A 8. fejezetben részletesen leírja a léviták felszentelését, hogy hogyan zajlik majd az ő szolgálatuk, hiszen ha már ég a mécs, akkor a léviták feladatai is aktivizálódnak, működésbe lépnek. És a 9. fejezetben olvasunk arról, hogy miután kijöttek Egyiptomból, megtartották a páskát a Szináj pusztájában Izrael fiai. Nem felejtkeztek el róla, az nem egy egyszeri esemény volt, arra emlékeznek. És a hit élet összekapcsolódik az emlékezéssel. Ha aktívan élem meg a hit életemet, abban mindig van emlékezés, mindig van kiindulási pont, mindig van viszonyítási pont, hogy honnan jöttem, és hogy hol vagyok most, hogy mennyi mindenen mentem át, milyen változásokon. És nagyon érdekes, mert nem ragad le Izrael népe annál a pontnál, hogy hú, de jó, hogy kijöttünk, és akkor ezen örülnek 40 évig, hanem mindig megy tovább. És ezt fogjuk megtapasztalni ebben a heti szakaszban, hogy milyen az, amikor tovább lépnek. Amikor megtörténik a szövetségkötés, megtörténik az aktivizálás, és az aktivizálása a szentélynek, amikor életbe lép minden, és mi történik akkor, amikor tovább mennek. Ugyanis itt a 9. fejezetben igen, megtartják a páskát, olvashatunk az utasok páskájáról, azokról, akiknek abban az időben nem volt lehetőségük megülni, van rá módjuk később, és azt olvassuk a 10. fejezet közepén, hogy elindulnak a Sináj pusztából. Elindulnak arról a helyről, ahol megkötötték a szövetséget. Nem maradnak ott. Haladni kell. Hiszen az egész Mózes 4. könyve erről a haladásról szól. Erről a haladásról, a menetelésről, a haladásról, a továbblépésről és a fejlődésről. Ugyanis bármennyire furcsa, de rendkívül sokat fog fejlődni Izrael népe. Bár első látásra úgy tűnik, hogy ebben a szakaszban nem túl sokat fejlődik, hiszen már is a 11. fejezetben bejönnek a kívánságok. Bejön az, hogy panaszkodnak, bejön az, hogy húst akarnak, bejön az, hogy elegük van, és ráadásul még az is bejön, hogy vissza akarnak menni Egyiptomba. Hát, ezt úgy első ránézésre nem mondanánk fejlődésnek, inkább visszafejlődésnek mondanánk, hogy megülnek egy Pészakot, emlékeznek még a 9. fejezetben arról, hogy éppen de jó, hogy megszabadultunk, és 2 fejezet múlva azt olvassuk, hogy vissza akarnak menni. Mi ebben a fejlődés? A fejlődést látni fogjuk később, illetve még ebben a szakaszban is megjelenik. Ugyanis azok, akik háborognak, és azok, akik kívánnak ezt, azt, és visszakívánkoznak Egyiptomban, a 11. fejezet 4. versében olvashatunk róluk, azok nem Izrael fiai. Azok a gyülevésznép. A gyülevésznép, akik hozzácsapódtak Izraelhez a kivonuláskor, érdekből, haszomból, jobbat remélve, hogy ők is megússzák Egyiptom fogságát, rabságát és kis zsákmányolását, inkább ők is összecsomagoltak és gyorsan elmentek az izraeliekkel. Végül is elég nagy tömeg vonult ki, tehát azért úgy 600 ezer ember között el lehetett vegyülni. A gyülevész nép kívánkozik vissza Egyiptomba, és nem a zsidó nép. Ezt jó, ha megjegyezzük, mert nagyon sokszor összemossák azzal, hogy ezek a zsidók itt a pusztában milyen hálatlanok voltak, hogy Isten mennyi mindent megmutatott nekik, ezek meg állandóan vissza akarnak menni, ezeknek soha semmi nem jó, ezek állandóan hőbörögnek. Tegyünk különbséget a zsidó nép és a hozzájuk csatlakozott gyülevész nép között. A gyülevész nép háborog, és a gyülevész nép lázad, és a gyülevész nép háborgatja a zsidókat. És igen, rájuk ragasztja a lázadás és ellenszegülés lelkületét, és sokan közülük, a zsidók közül is elkezdenek hőbörögni, de ne felejtsük el, hogy ki kezdte a hőbörgést. A gyülevész nép. A zsidóknak lehet, hogy eszükbe se jutott volna ilyen. Ők elfogadták volna, hogy menni kell, csináljuk, Isten megmondta, majd eljutunk valahova. De volt egy kis keresztény szóhasználattal élve, vagy új szövetségi szóhasználattal élve, volt egy kis kovász köztük. Volt egy olyan réteg, amely meg tudta ingatni, meg tudta rendíteni, és labilissá tudta tenni a még nem erős népet, hiszen ez a nép még gyenge, hiszen ez a nép még rabságban volt, hiszen ez a nép még csak most kezd magához térni, hiszen ez a nép még csak most válik majd néppé, és majd most kezdi megtanulni azt, hogy mi az, hogy egység, hogy együtt, hogy nem csak törzsekből állunk, hanem ez az egész egy nemzetet alkot. Még nincsenek ilyen fogalmai. Még nem tudja, mit jelent kiállni a másikért. Még nem tudja, mit jelent az, hogy együtt vagyunk. De már kezd valami kialakulni benne, de még nem erős. És mivel gyenge, ezért befolyásolható. És ki befolyásolja? A gyülevész nép. A gyülevész nép, aki vissza akar térni, és vissza akar menni Egyiptomba. És erre azt mondja Mózes, hogy elég. Ő ezt nem bírja. Ő ezt nem bírja. Nem elég, hogy még itt a népet kivezette, még ezek is itt vannak, és hogy mi lesz ebből az egészből, és hogyha a gyülevész nép tényleg itt rászedi a zsidókat is, akkor kész. Hát értelmetlen az egész. És erre mondja Isten, hogy no problem, nem kell megijedni, nincs gond. Válasz ki 70 embert. Válasz ki 70 embert, és ezt olvashatjuk 14. fejezet 16. versétől. Azok közül, a vének közül, akiről tudod, hogy előjárók, akik a népben, bizonyos nemzetségekben, törzsekben előjárók, képviselni tudják a népet. Miért lesz fontos ez? Miért lesz fontos a vének és előjárók kiválasztása? Itt ismételten nem az öregekről és idősekről kell gondolnunk, tehát nem időben vénekre, hanem a vének ez esetben, és minden esetben egyébként a Héber Bibliában azokat jelöli, akik kimagasló intellektuális és értelmiségi képességekkel voltak megáldva, akik rátermettek voltak, akik meg tudták szervezni egy nagyobb közösségnek az életét, akik átláttak helyzeteket, akik tudták, hogy mikor mit kell tenni. Bölcsek voltak, de nem csupán csak bölcsek, hanem rendkívül gyakorlatiasak is. Az előjárók ugyanebben a pozícióban, vagy ugyanebben a szerepkörben voltak, és ők ezt nem pozícióként élték meg, hanem feladatként, egy feladatvállalásként. És Isten azt mondja, hogy válaszd ki ezt a 70 embert, és felruházza őket azzal a lélekkel, ami benned van. És miért kellett ez? Miért fontos ez az egész? És itt vissza kell, hogy térjünk a menórához. A menóra nem egy lángból állt, hanem 7-ből. És Izrael fiai sem egy emberre alapozzák az életüket, Mózesre, hanem megoszlik az a lélek, az a szellem, ami benne van. Megoszlik a többiek közt, az előjárók közt, azok közt, akik valóban felelősségteljes emberek, és vállalni tudják egy adott rétegnek a vezetését, megszervezését, ügyintézését, ellátását, stb. Mi történik itt? Az történik, hogy Isten nem egy emberre építi fel az ő tervét. Az történik, hogy ő egy néppel kötött szövetséget, és nem Mózesse. Az történik, hogy a menóra lángjai égnek, és nem a menóra lángja ég. Az történik, hogy ki kell, hogy áradjon, szét kell, hogy áradjon a népben is ez a szellem, ami az isteni szellem. És miért van erre szükség? Azért, mert már nem vagyunk a Szináj pusztában. Már nem vagyunk ott a hegylábánál. Eljöttünk tőle. Eljöttünk tőle, de mindannyian ott voltunk a szövetségkötésnél, mindannyian ott voltunk, és kaptunk az isteniből. És meg kell éreznünk, hogy mi az, hogy együtt. Meg kellett érezni Izrael fiainak, mi az, hogy együtt kaptuk a szövetség ládáját, és együtt kell végigmennünk ezen az úton. Mit jelent az, hogy egymásért felelünk? És ezt akkor tanulták meg, akkor kezdik el megtanulni, amikor eljönnek a Szinájtól, amikor vándorolnak, amikor úgymond egyre távolabb kerülnek attól a ponttól, ahol megélték a katarzist, megélték a hatalmas szellemi kinyilatkoztatást, és rá kell döbbenniük arra, hogy együtt kell mennünk, hogy azoknak a mécseknek világítani kell befelé, hogy mi képviselni tudjuk azt kifelé. Együtt kell mennünk. És hogyha együtt megyünk, akkor a gyülevész sem fog tudni fölülkerekedni rajtunk. Ez a fejlődés. Ez a fejlődés, és ez lesz az elválás is, mert egy idő után a gyülevész nép egyszerűen leszakad. Lehet, hogy fizikálisan nem. És még vándorol velük, vándorol Izrael fiaival, de egyszerűen szellemileg és lelkileg leszakad, mert nem tud együttben gondolkodni. Mert az együtt az haladással jár. És a haladás nélkülözhetetlen eleme az, hogy megtanuljuk, hogy nem magunk vagyunk, hanem együtt haladunk. És talán így megértjük, hogy mi történt a 12. fejezetben. Egy kritikus ponthoz érkezünk el, és keresztény közegben is, sok esetben még zsidó közegben sem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni, mert úgy állítják be, hogy Miriam és Áron fellázad Mózes ellen. És szakadást eszközölnek ki, ha Isten nem lépne közbe. Mi is történik itt? Hogyan jutunk el ideáig? Nézzük végig a folyamatot. Mi történik? 12. fejezetben így kezdődik. Miriam pedig és Áron szólának Mózes ellen a kusita asszony miatt, akit feleségül vőn, mert kusita asszonyt vett vala feleségül. És mondának, avagy csak Mózes által szólott é az Úr? Avagy nem szólott én mi általunk is? És meghallá az Úr. Ez a Károli féle fordítás, és most picit helyesbittek, mert előveszem a héber szöveget, egy nagyon nuansznyi, nagyon pici eltérés van, de nagyon fontos tartalombeli eltérés. A második versben a magyar fordításban, a Károlyban úgy van, hogy csak Mózes által szól-e az Úr. Nem szól-e mi általunk is. Tehát Mózes, mint az Úr képviselője, mint az egyetlen és egyedüli képviselő, jelenik meg vádként, vádiratként, mondjuk így, Miriam és Áron felől, hogy vajon csak ő általa szól az Úr? Hát mi általunk nem szól-e? És a héber szöveg azt mondja, és mondák, csupán csak Mózessel beszélte az örökkévaló, nem beszélte velünk is. Vagyis nem arról van szó, hogy csak Mózes által jelentik Isten az akaratát, hanem arról, hogy csak Mózeshez beszél. Most tényleg csak Mózeshez szól? Nem szólt hozzánk is? Hát nem ez szólt hozzánk is? Hát mi is ott voltunk a hegy lábánál, hallottunk mindent. Tényleg csak Mózeshez szól? Hozzánk nem? Hát mi is hallottuk? Tehát nem kisajátítják, hogy Mózes az egyetlen, aki által szól, és mi is akarjuk, hogy általunk szóljon. Itt nem egy támadás van Mózes ellen, bár úgy interpretálják, és úgy magyarázzák ezt a szöveget. Hogy fellázad Miriam és Áron, hogy hát majd mi általunk is fog szólni, és majd mi is kinyilatkoztatunk dolgokat. Itt egyáltalán nincs erről szó. Egyetlen egy problémája van Miriamnak és Áronnak, hogy hát, de Isten mindenkihez szólt. Mindenkihez szólt. Hozzánk is, hallottuk a hegynél. Már eljöttünk, de hozzánk is szólt. Igen, ám, de még mindig van egy probléma, ez pedig az első fejezet, vagy ez pedig az első versben van, hogy hát azért ott a kusita asszony. Most mi a bajuk ezzel a kusita asszonnyal? Hát az a bajuk, hogy nem zsidó. Az a bajuk, hogy ugyanolyan gyülevész, mint azok, akik fellázították a népet. És nagyon érdekes, mert itt a héber szöveg csak annyit mond, hogy Miriam és Áron beszélt Mózessel a kusita asszony miatt. És nem szerepel az, hogy ellene. Egyszerűen a nővérke és a bátyus elkezd aggódni, hogy hé, öcskös, Nem biztos, hogy jó, hogy neked itt a kusita feleséged van. Mi van, ha az is elkezd lázadni? Mi van, ha az is elkezd lázadni, és úgy járunk, mint a gyülevészek miatt? Hogy kapunk táborégést, hogy kapjuk azt, hogy igen, itt vannak a fűrjek, megkaptuk, és mégis belefulladunk, és büntet Isten. Vagyis jön a gyülevész, és a gyülevészek háborgásai miatt büntetni fog Isten. Jó, meggondoltad ezt? Kell nekünk ez? Mi van, ha a te kusita nőd is fellázad, és ránk hozza a bajt? Mózes, pontosabban Áron és Miriam egyszerűen fél. Egyszerűen fél. Nem támadnak Mózes ellen. Nem azért mennek ellenük Mózes ellen, mert ők akarják átvenni a hatalmat. Nem. Egyszerűen félnek. Félnek attól, hogy mi lesz, ha ez is. És hát különben is. Most jött ide a 70 vén, most kapott abból a lélekből, ami benned is van. Hát velünk nem beszél szerinted az Úr. Egy olyan szemszögből próbáljuk megnézni Miriamot és Áront, és próbálom egy olyan szemszögből bemutatni, amiből nem nagyon szokták. Mert mindig úgy állítják be, hogy Miriam és Áron ebben az esetben a rossz, a lázadó, az ellenszegülő, Mózes pedig a jó, a tökéletes, és mellette áll ki az Úr. De nézzük meg a hátteret, nézzük meg, hogy hogyan jutottunk idáig. Egyszerűen félnek attól, hogy megbomlik az az egység, ami kezd kialakulni. Mózes és Áron fél attól, hogy mi lesz azokkal, akik itt gyülevészek, és hogy fogunk néppé válni, és hogy fogjuk Istent szolgálni, és betartani mindent, hogyha mindig csak lázadás van. Nézzük meg ezzel a lelkülettel a közeledését Miriamnak és Áronnak. És nézzük meg azzal a lelkülettel, hogy ki is Miriam és Áron. Léviták. Léviták, akik kezdik érezni, hogy milyen súly van az ő vállukon. Kezdik érezni azt, hogy mit jelent a papság. Kezdik érezni, hogy itt életekről van szó. Kezdik érezni a felelősséget. És megijednek ettől a felelősségtől. Megijednek és félnek, hogy nehogy rosszul lépjünk. De hát Isten mindenkihez szól, vagy nem? És Mózes nagyon érdekes szerepet játszik ebben a részben, mert hallgat. Egy szót nem szól. Ellenben azt olvassuk, hogy ezt az egészet meghallotta az Úr. Hallotta ezt az egészet, és ki is hívja oda Miriamot, Áront és Mózest a sátor elé, és szépen elmondja, hogy ismételten no problem, semmi gond nincsen. De figyeljetek ide, Mózes egész más. Mózes egész más feladattal van megbízva, mint ti. És szépen elmondja, hogy igen, hogyha valakit prófétának választok, azzal közlöm majd álomban vagy látomásban, amit akarok. De Mózes más. Ő vele szemtől szembe szólok. A héber szövegben azt olvassuk, hogy szájból szájba szólok. A számból az ő szájába adom a szavamat. Ez egy rendkívüli helyzet. És nem lehet mindenki rendkívüli helyzetben. De mindenkinek hallani kell Istennek a szavát. És kicsit olyan indulatosan jelenti ezt ki Isten, legalábbis úgy tűnik, hogy azért itt felgyullad a haragja, nem is akárhogy. mert hát, hogy Miriam poklos lesz. És éppen ezért ki is kell rekeszteni 7 napon át a táboron kívülre. Na de akkor miért bünteti Isten? Most mi ez az egész? Tényleg büntetés ez? Sokszor mondjuk azt, hogy zsidó hagyományban sokszor említjük azt, hogy a rossz nyelv, a rossz indulat, a lashon hará, a rossz nyelv, az tönkreteszi az életet, megállítja az életet. A poklosság nem más, mint egy élővé vált résznek az elhalása. Olyan, amiben nincs élet, ami meghal. És sok esetben úgy tüntetik föl ezt a részt, hogy itt a rossz indulat beszél, és ez a rossz indulat, ez elpoklosítja az ember életét, tönkreteszi, meghalasztja. Én viszont egy másik aspektusból látom ezt. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az események abban csúcsosodnak ki, hogy ez a Miriam és Áron fél. És a félelem az szintén megöli az életet. A félelem az épp olyan poklossá tesz, mint a rossz indulat, vagy a rossz beszéd, a gonosz nyelv. A félelem elpoklosít, nem hagy élni, megöli az életet. És Isten haragja talán ezt is jelöli. Miriam, én nem a félelmet adtam nektek. Vedd már észre, még mindig félsz. Hát nem volt elég jel, hogy itt vagyok, hogy veletek vagyok? Miért félsz? A félelem megöli az egységet. A félelem kiöl minden testvériséget. Mit félsz? Miért félsz? Mert ha félsz, akkor a mécsek sem tudnak égni. Mert ha félsz, akkor kialszik a menóra lángja. Mert ha félelemből csinálsz mindent, akkor az olyan, mintha poklosan tennéd. Az olyan élettelen. És valahol erre hívja föl a figyelmet ez az egész szakasz. És egy ilyen változáson megy át Miriam, hogy megéli azt, hogy mi az ára a félelemnek. És gondoljunk bele Miriam életébe. Ő egy rabszolgaságból jön, ahol a félelem az úr. Ahol fél, mert kiszolgáltatott, mert a fáraó bármikor elveti az életét. Gondoljunk bele arra, abba, hogy hogyan kísérte végig az öccsének az útját a Níluson keresztül. Hát nekem biztos, hogy a gyomrom a torkomba lett volna. Mi lesz az öcsivel? Hova kerül? Ki fogja felnevelni? Tele van félelemmel. És kijönnek Egyiptomból, és hálát zeng, hiszen az ő énekét halljuk meg először, és végre érzi, hogy szabad lehet, végre megkapja a szövetséget, végre találkozik Istennel, végre lévitaként élhet, végre megvan az útja, de még mindig vannak külső tényezők, amik megzavarják, és ezek a külső tényezők félelmet váltanak ki benne. És ez megbont mindent, minden egységet. És ezután Miriam, majd a következő szakaszokban látjuk, hogy visszavonul. Olyan szinten visszavonul, hogy tanul ebből az egészből. Fejlődik. Fejlődik, hogy félelem nélkül kell indulni a pusztába. Fejlődik, hogy a félelmet nem viheted magaddal a pusztában. Nem viheted tovább. Hagyd el. És amikor a 11. versben Áron imádkozik Míriámért, vagyis hát esdekel, mert nem Áron imádkozik, hanem Áron még csak kéri Mózest, hogy Uram, hát ne tulajdonítsd nekünk ezt bűnnek, mert bolondul cselekedtünk, svétkeztünk, akkor itt valóban erre hegyezhető ez ki tulajdonképpen, hogy hát a félelem vezetett, és az bűn, és az egy bolond s esztelen cselekvéshez visz. És egyszerűen Mózes ebben az egészben csak egyetlen egy mondatot mond. Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt. És ebben minden benne van. Gyógyítsd ki a félelemből. Gyógyítsd ki a fájdalomból. Gyógyítsd ki, hogy meg tudja élni a szabadságot. Hogy meg tudja élni az egységet. Hogy meg tudja élni a hitet. Hogy tudjon hinni. Hogy tudjon hinni, hogy mindaz a szó, amit kijelentettél, az megtartó erő. Hogy tudjon hinni, hogy az a menóra világít. És hogy tudjon hinni, hogy az a fény, az feléd fogja vinni az embereket. Behalló te há, amikor meggyújtod a mécseket, világítson a szentély felé. És ezek a mécsek közösséget fognak teremteni Izrael életében, épp úgy, mint a ma ember életében. Közösséget kell, hogy teremtsenek. Ám egy valami rendkívüli módon szét tudja szabdalni a formálódó közösségeket, a félelem ereje. Ezt kell elhagyni, és ebből kell kigyógyulni. És ha kigyógyulnak ebből, akkor meg fogják élni az egységet. Akkor tudnak számítani a 70 vénre. Akkor meg tudják élni azt, hogy hiába, teljesen feleslegesen, hiába háborog a gyülevész nép. Nem éri el őket. Miriam egy rendkívül erős fejlődési szakaszon ment át. Áronnal együtt. Megélték azt, hogy mit jelent az, ha félnek. És mi a következménye a félelemnek. És hogy félelem nélkül kell elindulni. Mert mindaz, ami már itt történt, nem a Szinaj pusztában történt. Hanem a sivatag kellős közepén, ott, ahol nincs semmi védelem, ahol ki van szolgáltatva, ahol már rég továbbált a törvényadástól, egyre inkább távolabb kerülnek a Szinaj hegytől, és egyre inkább erősödniük kell az Istennel való kapcsolatban. Hát ez történt Miriammal és Áronnal. Nem Mózes ellen lázadtak, és nem Mózes helyét akarták. Féltek. De Mózes imádkozik. Isten, gyógyítsd ki ebből. Gyógyítsd ki a félelemből. Add, hogy ne féljen. Gyógyítsd ki a múltból. Mindabból, amiben félt. Hogy meg tudja élni a félelem nélküli szabadságot. A félelem nélküli egységet. Mert ezen az úton csak így lehet haladni, félelem nélkül.